Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Erő Zsolt minden idők legeredményesebb expedíciós magyar hegymászója volt. Extrém sportot űzött, extrém kemény volt, aki sosem veszítette el a célt a szem elől. 10-8 ezer méter fölötti csúcsot hódított meg, ebből kettőt műlábbal. A Hópárduc expedícióit nem csak a szűk hegymászó társadalom követte, erős népszerűségének köszönhetően a magashegyi hegymászás bekerült a mainstreambe. Erő Zsolt 13 évesen kezdte hegymászó pályafutását, az első expedíciós hegymászása a több mint 5600 méter magas Elbrusra vezetett. Majd szépen sorjában emelte a téteket, míg 2002-ben elérte a Csomolungmát, a legmagasabb hegycsúcsot a Földön. A hegymászás a szenvedélye volt. Mindennél fontosabb volt számára, amit az is bizonyít, hogy a Magas Tátrában szenvedett balesete után sem adta fel. Lábát amputálták, de 3 hónappal később megtanult műlábbal járni. Fél éven belül pedig ismét hegyet mászott. Nem hibáztatott senkit, sem Istent, sem a sorsot. A tragédiáról úgy beszélt, mint egy átlagos közlekedési balesetről. Erő Zsolt nem akarta abbahagyni a hegymászást. 45 évesen mászott utoljára. Társával Kis Péterrel a Kanchenjunga csúcs elérését követően veszítette életét. Valószínűleg nem egy ember akarta lebeszélni extrém vállalásairól, de ő sosem vesztette szem elől céljait. Ettől számomra pedig nem kérdés, hogy helye van a felforgatók között.
Ez a Felforgatók, a Bátrak podcastje Kadarkai Endrével.
Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, szembe mennek az árral, és sikerre visznek valamit, amiben hisznek. Csókai András szerint a tudomány és a hit kéz a kézben jár, amikor pedig elhalkul a szakértelem hangja, felerősödik Istené. Az ország legismertebb idegsebészéről bár még a New York Times is írt, ő maga egyáltalán nem örült neki. Tisztában van vele, hogy sokan nem értenek egyet az általa képviselt vallásos szemléleti orvoslással, mégis amikor csak teheti, hirdeti az ígét. Vendégem dr. Csókai András. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Volvo Autó Hungária mellénk állt. Hogy miért találtunk egymásban méltó partnerre? Hallgassátok meg!
A Volvo maga is egy felforgató, aki az iparági rutinokat örökösen megkérdőjelezve dolgozik egy biztonságosabb, fenntarthatóbb és személyre szabottabb jövő megteremtésén. A felforgatók stábjához hasonlóan a Volvo-nál is hisznek abban, hogy mindannyiunknak megvan a lehetősége maradandó változásokat előidézni és értéket teremteni. A régmúlt és napjaink felforgatóinak történeteivel és gondolataival erre szeretnének benneteket inspirálni. Tartsatok velünk, és legyetek ti a jövő felforgatói!
Azt mondtad egy interjúban, hogy mindenki, aki tanúságtevő, az bizonyos szempontból megosztó. Miért?
Hát én most a keresztény tanúságtételre gondoltam elsősorban, nem úgy általában, mert lehet arról is tanúságot tenni, hogy milyen jó dolog sportolni, és az nem megosztó. De a keresztény tanúságtétel az megosztja, mert hát a maga Jézus személye azért az egy megosztó személyiség sokak számára, mert odaadja az életvizét, odaadja a teljes élettitkát, odaad mindent, önmagánt is, de nagyon apró dolgot követel. Például azt, hogy ne csaljuk meg a feleségünket, vagy ne hazudjunk. És akkor itt mondhatnánk a 10 parancsolatnak a második 7 parancsolatát. Mert az első 3 parancsolatot azt hagyjuk, mert az mondjuk az istenhitre vonatkozik. De a második 7 parancsolat az a civil életünkre vonatkozik, amiből fölépült mondjuk a római jogrendszer.
De ugye miért gondolod, hogy megosztó? De kinek a szemébe?
Annak a szemébe, aki nem akarja ezeket az emberi élet együttélés alapkövetelményeit teljesíteni, mely úgy érzi, hogy ez szabadságban való korlátozás. Mondjuk a partnerváltogatás, hát az nem egy helyes dolog. Hát az nem egy helyes dolog, és azt mondja valaki, hogy hát nekem ezt nem mondják meg, hogy én ne azt csináljam, ami nekem jól esik, hiszen szeretet van bennem, szerelem van bennem, akkor nekem miért mondanak ilyenek? Na,
te úgy gondolod, hogy szakemberként, orvosként nehezebb dolgod volt és van azáltal, hogy te vallásos vagy?
Sokkal könnyebb dolgom van a mindennapi munkámban és a feladatok megoldásában. Abban van egy kicsivel nehezebb dolgom, hogy például a tudományos előmenetelemet nagyon-nagyon gátolja a tanúságtétel.
Milyen értelemben?
Hadd mondjak egy példát. A sziámi ikreknek a idegsebészeti szétválasztó vezetője én voltam, és őszintén megmondom neked, ez az idegsebészeti csapat, ez az ötleteit, vagyis én is az ötleteket Jézus imában kaptuk.
Ezt hogy kell elképzelni?
Azt úgy kell elképzelni, hogy egy mély meditatív ima, én ezt a kisgyerekem halála kapcsán tanultam meg, Uram Jézus, könyörű rajtam, bűnös emberem. Ezt mantrázod.
Folyamatosan?
Folyamatosan, igen. Na mostan, ez azt jelenti, hogy elindul egy belső lelki utazás a lelked mélyére, ahol találkozhatsz az igazsággal. Na mostan, hogyha én megyek az igazság felé, akkor azt fogom észrevenni, hogy nem csak a hitbéli igazságok esnek le nagy-nagy csörrenéssel, hogy hát tényleg így van, amit az evangélium mond, hanem a te munkádnak, a te kis tudományodnak is az igazságai leesnek, mert az igazság az annak az igazsága is ott van. Tehát ezért a hit és tudomány nem mondhat el ellent egymásnak, ugyan két megismerési rend, de ugyanarra az ősigazság a megismerésére törekszik.
Ezt tehát, úgy kell elképzelni, hogyha nincs ez a mantra, nincs ez a közös imádkozás, lehet, hogy nem is sikerült volna a sziámiklik szétválasztása.
Bele se vágtam volna, mert amikor megpillantottam a gyerekeket 2017. november 30-án Dakkában, ott a Dakka Medical College-ban, és megláttam a képeiket, én is rögtön azt mondtam, hogy nem lehet szétválasztani, nem véletlenül, hogy nálam sokkal híresebb gyerekidegsebészek azt mondták, hogy ez a feladat megoldhatatlan.
Hogy fordult ez át? Amikor azt mondtad, hogy igen, belevágok.
Úgy fordult át, hogy de azért elkezdtem mondani magamban a Jézus imát. És 10 perc után az Úr Jézus bemondta azt a tudományos módszert, amivel neki kell lehet ennek vágni.
Ami addig neked meg se fordult volna a fejedbe.
Nem fordult meg. Tehát az ima hozta föl. Tulajdonképpen a mélységben való utazás, az igazsághoz való közelítés hozta fel, és utána a készülés során még 4 ilyen ötletet kaptunk, amivel meg tudtuk csinálni a szétválasztó műtétet. Műtét közben 2 olyan döntő helyzet volt, ahol szintén a Jézus ima mentette meg a gyerekek életét, és a közvetlen posztoperatív szakban is volt egy olyan helyzet, ahol szintén a Jézus imában generált ötlettel tudtunk tovább lépni. Tehát számomra ez egy egyértelmű dolog, ezek után gondolom elfogadható, hogy ennyire összefügg a imádság és tudomány.
Bocsánat, nyilván találkoztál olyan vélelemmel, amelyik egy ilyen mondat után tamáskodott. Azt mondta, hogy ezt nem biztos, hogy ő elhiszi.
Persze, ezt teljesen értem, hogy persze, azt mondja, nem hiszi el.
Arra de mit mondasz?
De azt, hogy ott le van rajzolva, tehát ott vannak rajzolva a tudományos bizonyítékok. Ezt viszont a tudományos világ képtelen elfogadni, vagy irgalmatlan harc van. Egy éve harcolok azon, hogy ezek a tényleg nagyszerű tudományos innovációk közlésre tudjanak kerülni.
Miért nem engedik?
Azért, mert azt mondják, hogy a hit nem ide való. Holott itt nem a hitről van szó, hanem arról van szó, hogy egy valóságosan élt történelmi személy inspirációjáról van szó. Tehát én azt leírhatom, hogy az inspirációt mondjuk Samuel Weiss-től kaptam. De azt, hogy Jézus Krisztus inspirált, mint valóságos történelmi személy, ugyanúgy, ahogy Semmelweis, Hippokrates, Vesalius, Paré, vagy nem tudom, a sebész nagyságokat sorolhatnám, azt leírhatom, de az Úr Jézus nem írhatom le.
Gyakran előfordul a hittel kapcsolatos nyilatkozatait kapcsán, illetve akár még a sziámikrek szétválasztása kapcsán is, hogy az önhittség, az önteltség, az nagyon nagy kísértés, és téged is elkapott például ott az ikrek elválasztásakor. Ezt hogy kell elképzelni?
Az önhittséget inkább így abban látnám, hogy voltak ott kint elég komoly problémák, elég komoly viták.
Szász Jánossal, a film rendezőjével.
Ővele semmi vita nem volt, nem ővele volt a vita, hanem mindegy bizonyos kollégákkal.
Azt lehet tudni, milyen természetű viták voltak?
Olyan természetű viták, megint az imádsággal függött össze, hogy én elleneztem azt, hogy sikert kommunikáljunk, mert a beteg elképesztő életveszélybe voltak a műtét után. És egy szakmaiatlan kommunikáció történt, nem is orvos adta közre, és én akkor mondtam, hogy ez így nagyon rossz, mert pontosan, hogyha sikert kommunikálunk, ami nem igaz, mert nem tudjuk még, hogy kibírták-e a gyerekek, vagy éppen meg fognak halni pár nap múlva.
Tehát ebben az állapotban voltunk.
Ebben az állapotban voltunk, egy idegsebészetileg egy hihetetlen kritikus állapot volt, szó se volt arról, hogy siker, vagy nem tudtuk, hogy mi lesz, mert egy ilyen borzasztó nagy műtét után az ember, amíg föl nem ébred a beteg, nem beszél egyáltalán sikerről lenni, sokkal kisebb műtéteknél is. De kiment ez a sikerkommunikáció a New York Times-ig, ráadásul a nevemmel, de ez a legkevésbé érdekes. De mi történt? Leállította a háttérimát. Hát azért, mert hogyha siker, akkor minek imádkozunk tovább. Na most én ebbe viszont meghittem. Tehát ez nekem egy komoly kifogás volt, és ez nem is baj. És ezt meg is tudtam kontrázni azzal, hogy a keresztény hírportálok leadták a vészjelzésemet, hogy hoppá, nincs itt semmi sikerről szó, imádkozzunk tovább, mert még itt nagyon nagy baj lehet, és életveszély is van. Eddig rendben van minden. Csak ezen egy elképesztő nagy veszekedés robbant ki. És itt például hibáztam, mert előlépett az ego, és hogyha te tényleg Jézusért csinálsz valamit, akkor hogyha téged azért sértegetnek, azt elengeded a füled mellett. Abban a pillanatban, hogy megsértődsz, és elkezdesz haragudni, mérgelődni, gyűlölködni, bármi, akkor már te az egódért csináltad.
És ezen kaptad magad?
Ezen rajta kaptam magam, de hát aztán kiizzadtam magamból, még szerencse, hogy az ember sokat olvas ilyeneket, kis Szent Teréznél olvastam ezt a gondolatot, és aztán sikerült levetkőzni ezeket a dolgokat, de sok ilyen kísértése van a hívő embernek, vallásos gőgnek hívják különben.
Vallásos gőg?
Igen, van ilyen, hogy
azt
vallásos
gőg. Azt hogy kell elképzelni? Olyan érdekesen
amikor,
hangzik.
Amikor azt hiszed, hogy hát te olyan jó hívő vagy, olyan sok ima gyakorlatot végzel, hogy talán te egy különb vagy, mint a többi, téged különben szeret az Isten,
kaptad
mint a
többi.
Kaptad
magad többit. Ezen?
Persze, hogy kaptam magam.
És igen. Meg is jött érte a mutatóujj, hogy hello, ez nem így van?
Megjött, egy nagyon erős mutatóujj jött 7 évvel ezelőtt, amikor meghalt a kisfiam rendkívül tragikus módon. Tehát hiába vagyok én egy mélyen megtért, imádkozó és jó Isten kedvencének hit ember, hát bizony történhet ilyen velem, hogy iszonyú tragikusan belefullad egy 20 centis vízbe a 10 éves kisfiam a születésnapján. Hopp, na akkor mi van? Na? Most akkor te vagy Isten kedvence? Ha igen, így is a kedvence vagyunk, mert minnyájan kedvence vagyunk, de minnyájan egyformán vagyunk a kedvencei. Tehát minnyájunkat egyformán szeret a jó Isten.
De egy ilyen tragédia sem tudja az embernek a hitét.
De
Isten hitét egy picit is gyengíteni,
nem gyengíti, nem, én ezt nem éltem meg, mert azért erős hitben voltam én akkor, úgy érzem, de mondjuk az embert egy kicsit, hát hogy mondjam, ilyen szkeptikussá, kiábrándultá teszi, hogy hát nekem most már így kell, alacsony lelki tűz így kifogyott bennem, hittem én Istenben, de hát gondoltam magamban, hogy hát most nekem ilyen lesz az életem, hogy úgy épp hogy vegetálok még a halálomig.
Ennyire depressziós voltál, vagy
hát
ennyire?
Ezt végül is ez depressziónak nevezzük, de tudtam én, hogy engem szeret az Isten, jobban szeret, mint én magamat, jobban szereti a gyermekemet, mint én tudom szeretni, de hát most nekem ilyen, egy ilyen így jutott, semmi nem lesz baj, ki kell akkor is tartani a hídben. Na most ez a pici gondolat, hogy kitartani a hídben, hogy nem tudom, uram, miért történt, hogy történt, de te jobban szeretsz engem, mint én magamat, ez adja meg az alapját annak, hogy utána ismét kiemelkedsz, és valóban így szoktam fogalmazni, ezt a Barsi atyától vettem, hogy a tragédia drámává szelidül, ahol van katarzis, és van kiemelkedés, és azt kell, hogy mondjam, hogy miután ez megtörtént, kellett hozzá egy 15 hónap, de olyan sokkal erősebb lettem, sokkal boldogabb, sokkal erősebb, mert elmélyült a hitem, és elmélyült a biztonságom, a bizonyosságom abban, hogy nincsen semmi baj, az a gyerek nagyon jól van, meg fogom ölelni majd, a feltámadásba vetett biztos bizonyosságom még jobban elmélyült, új kreatív ötletek, sokkal jobb orvos lettem, még szerelmesebb lettem a feleségembe.
Igen, de azért szerintem 100-ból 99 ember egy ilyen tragédia után nem tudná azt mondani, hogy boldogabb és kiegyensúlyozottabb lett az életem.
Ezt nem tudjuk, ki ennyi idő után mondja, ki annyi idő után. Tényleg hozzám is jöttek ilyen tanúságtételek után, hogy 10 éve nem tudom ezt feldolgozni. És akkor beszélgettünk, aztán visszajelzett, hogy köszönöm, rájöttem, hogy igaza van, fölösleges volt ez a 10 év keserűség. Gondolkozzunk logikusan. Tehát az a csodálatos, hogyha az értelmünket használjuk, akkor eljutunk a szív okosságáig, a szív bizonyosságáig. Hol van az a gyerek? Hát, ha nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem juttok be mennyek országába. Hol vannak az elveszett, meghalt gyerekeink? Hát hol vannak? Hát a mennyek országában vannak. Onnan irigyeljük őket?
Most látod ezt szerintem így ennyi év után. Azért azt mondtad, volt 15 hónap, ami rettenetesen ember próbáló.
Jaj, az igen, az nagyon nehéz volt. De nem tudtam, hogy bennem van a probléma. Tehát tudtam,
hogy
nincs.
Hogy benned van a
igen,
probléma.
Igen, tudtam, hogy nincs semmi gond. Tehát tudtam, hogy a hit kételje, vagy nem is tudom milyen, de hát át kell menni ezen a pusztai vándorláson.
De nincs olyan érzés az embernek, hogy azt érzi, hogy megőrül a fájdalomtól, amikor látja a fiát megfulladva?
Az pontosan úgy van, ahogy jó, és hallottam is, hallani véltem a sátán kacaját, hogy na most mi lesz veled, te jó kis keresztény, evel mit kezdesz evel a sztorival?
De ezt mikor hallottad?
Akkor, amikor megpillantottam ott a medencébe, és kihúztam, és megpróbáltam újraéleszteni.
És te azt mondtad magadba utána, hogy tudod, hogy ez jó lesz neked utána?
Nem tudtam, hogy itt az életemben így lesz. Azt tudtam, hogy nincsen semmi baj.
Hogy érted, hogy nincsen semmi baj?
Hát úgy érted, hogy bízom abba, hogy Isten végtelen szeretetébe élünk, vagyunk benne mozgunk. Ami bajok történnek a világban a teremtés óta, amióta az ember mondjuk hátat fordított, és elkezdett egy kacskaringóba, azóta őrületes problémák vannak a paradicsomba, nem volt vízbefullás, meg nem volt epilepszia, mert annak valószínű annak kapcsán fulladt vízbe.
Tehát epilepsziás rohamot kapott, és
valószínű, beesett a valószínű, mert egy kezelt epilepsziája volt, de rendben volt a Marci. Szóval nem volt már úgy probléma, készültünk síelni, képzeld el, hogyha ott történik a baj. Na mindegy. Tehát valószínű úgy eshetett bele abba a francos medencébe.
És ráadásul, ha jól tudom, annyira a születésnapján volt, hogy egy születésnapi ünnepségre készültetek.
Persze, aztán igen.
Megjöttek a rokonok?
Nem, a keresztülők jöttek meg, minden szendvics kitéve, erre jöttek meg, hogy kiáltottam, amikor kerestük, hogy gyertek, mert meghalt ez a gyerek. Szóval valóban egy tragikusnak látszó dolog, de azért a kezdetektől fogva ott volt bennem az a bizalom. Nagy példakép Batthyány Stratman, az orvos, boldog Batthyány Stratman László. Neki is 21 éves korá volt a ödönfia, amikor meghalt. Ráadásul ő is hibásnak érezte magát, mert egy elnézett vakbélgyulladásba halt meg, és ott rögtön, amikor meghalt, ő is azt imádkozta, hogy köszönöm, uram, hogy eddig velünk lehetett. Tehát valahogy ez az attitűd kell, na most ezt kínva, nyögve, sírva, erőlködve az értelmeddel mondod ki, de hogyha mondod ugyanúgy, ahogy a Jézus ima, leszáll a szívedbe, és akkor egy teljes béke és megnyugvás lesz.
Mondd, ez csak a te lelkedben megnyugvás, vagy mondjuk a 4 gyermeked és a feleséged esetében is ilyen pozitívvá tudott mindezt transformálódni?
A feleségem az egy különleges asszony, mert ő neki nem voltak misztikus tapasztalatai, amik segítették mindezt, mert nekem aztán azok is voltak, tehát volt találkozás pont az Eucharisztikus Kongresszus kapcsán, többször elmondtam, egy szentségimádás kapcsán jelentek meg az Úr Jézus és a kisfiú a Szentostyában, és jó hallottam, hogy jól látod, apu. Tehát a feleségem nem volt ilyen, de valahogy a hölgyek, azok azt látom, hogy ilyen szempontból a szív okossága jobban bennük van. Ösztönösen érzik azt, amiért nekünk férfiaknak az értelmünkkel nagyon-nagyon meg kell küzdeni. Tehát ő sokkal jobban rendben volt azba a kezdeti időszakba, mint én, de aztán mondjuk nem jutott fel talán ilyen magasságba, amit én itt mondjuk így közreadok neked, hogy mivel nagyobb a hitem, ezért boldogabban élek, mint előtte, mert ez olyan nonsense, embertelennek tűnik.
Hangzik,
de mégis így van, mert a boldogságunknak a kulcsa, hogy mennyire van bizonyosság bennünk a Jézus iránt és az evangélium igazsága iránt. És hogyha te biztos vagy abban, hogy föl fogsz támadni, nem csak a lelket halhatatlan, hanem a test feltámadása is abban a dicsőséges testben megtörténik, és megölelhetők lesznek a szeretteid, akiket elvesztettél, és tényleg egy mennyországban érkezünk be, akkor azért nincs mitől félnünk itt a Földön, akkor se, ha leszakad a plafon, vagy háború tör ki, vagy Covid-járvány.
Marcinak a testvérei is képesek voltak ide eljutni?
Én azért azt gondolom, hogy még nem, de ez nem probléma, mert 22-től 40 évesekig vannak most a 4 gyerek. Nem tudom, hogy én hova jutottam volna. Mondjuk én 40 éves koromban még a tékozló fiúnak az útját jártam. Tehát onnantól biztos nem, ott nem tudtam volna ide elrugózni, az biztos. Hát egy összekevert, ostoba, buta, haszontalan életet éltem sajnos, pedig ott voltak a szép családom, gyerekeim. Nem volt jó, csak annyit mondok, hogy orvosként is adtam például tanácsot abortuszra.
Ez milyen helyzetben
fogod? Orvosként, gondold el. Hát szóval ez borzasztó.
De nem indokolható semmilyen racionális érvel, hogy te azt mondtad valakinek, hogy...
Nincs ebbe, azért mondom, de ezt a társadalom ezt nem így nézi, mert hát a szegény orvosok hajtják végre az abortuszt. Igaz? Tehát olyan fura felütés ez, de hát azért, ha belegondolunk, azért ez egy rémálom.
Tehát neked folyik, nincs erre mellevél.
Mi?
Nincs erre mellevél, hát, hogy egy orvos azt mondja valakinek, hogy az abortusz javasolja.
Én tudom, hogy mi a mellevél, az, hogy nem tudja, hogy mit beszél. Ez a mellevél. Mert azt gondold el, hogy nekem erre a legjobb érv az, hogy nincs az az orvos, nincs az a pszichiáter mondjuk, nincs az a szülőpáros, aki azt mondja, hogy igen, most egy nagyon komoly párkapcsolati problémákban vagyunk, amit nem tudunk megoldani. Nagyon rossz gazdasági helyzetben vagyunk, ezért dobjuk ki a 10 éves gyerekünket az erkélyen. És nem azért nem mondják, mert félnek a jogi következményeitől. Azért nem mondják, mert világosan tudják, hogy az egy ugyanolyan emberi személy, mint én vagyok, vagy éppen a nagymama, vagy a nagyobb testvér, vagy az édesapa, édesanya. De nem tanították meg a jelen és a múlt nemzedékének, hogy az a megtermékenyített petesejt, a zigóta, az egy ugyanolyan emberi személy, mint mi ketten, akik itt beszélgetünk. Vagy a agyvérzett, kómás, beteg, 85 évesen, stroke után, akinek semmi sansza nincs, az is ugyanolyan emberi személy, mint amilyenek mi vagyunk, akik itt értelemmel beszélgetünk. Ez egy nagy feladata az emberi közösségnek, ezt meg kell tanulni, és az egy csodálatos dolog, hogy a tudomány eljutott arra a szintre, hogy még a materialista tudomány, aki az anyagból származtatja a lelket, az anyagból származtatja az emberi szemét, a tudatot, annak a számára is megvan a bizonyíték, 61-62-t írunk múlt évszázadban, amikor leírja Watson és Crick, felfedezi a DNS spirálist, az örökítő anyagot, ami egyértelműen azt bizonyítja, hogy ugyanazok a DNS állomány van benne most minden sejtemben, mint abba az egybe volt, ami aztán osztódni kezdett. Tehát az, hogy más gének fejeződnek ki, expresszionálódnak a különböző helyzetekben, az egy más dolog, de mint emberi személy ugyanúgy létezem abban a pillanatban, amikor összeolvad a két sejt.
Volt egy jelenésed, ahol, ha jól értem, láttad is a kisfiadat, ugye?
Így van, ahogy mondod.
Képzelni?
Úgy kell, hogy be a bazilikába mentem be, ott van egy mellék kápolna, a szentségimádásra pont 12 volt imá, harangoztak, eltelt 4 perc, és megjelent a Szent Ostjában az Úr Jézusnak a mondjuk így a turini lepellen lévő teste élőben, és átfogta a vállát a jobb kezével a Marcinak, az egy kicsit lejjebb volt, és egy jó hang, hallható hangon hallottam, hogy jól látod, apu.
Ez itt a szemed előtt történt.
Ott, igen, ott az Ostjában jelentek meg, és hallottam ezt, hogy jól látod, apu. És az ilyen misztikus tapasztalatoknál ezt mindig el szoktam mondani, amit a bánkatya egy ferences atya lelkünkre kötött az egyik prédikációban, hogy le kell vizsgáztatni a misztikus élményeinket. Mégpedig úgy kell levizsgáztatni, hogy legyen neki egy hirtelensége. Tudod, hogyha én sokáig nézek valami szent képet, és azt akarom, hogy onnan integessen a fejével, az akkor integetni fog. Tehát ne egy beleképzelt dolog legyen.
És
tehát
mi a bizonyosságot,
hirtelensége legyen. Hát azért, mert én nem avval térdeltem oda le, hogy én ott bármit lássak. Uh-huh. Egyszerűen letérdeltem imádkozni.
És ha lehet egy, mondjuk úgy, hogy egy picit bizalmatlan kérdésem ezzel kapcsolatban, az nem lehet, hogy az ember egy ilyen őrült nagy fájdalom nyomán és útján és után egy ilyet valahol szeretné is látni? Bizonyosságba tudni azt, hogy rendben van a gyereke.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, de hidd, de ezt viszont meg neked kell elhinni, semmiféle ilyen vágy nem volt bennem, egy kiüresedett állapotban térdeltem le imádkozni. Semmi ilyen titkos vágyam nem volt. Leginkább mondjuk azt szerettem volna, hogy beülne mellém az autóba, hogy érted? Ilyet szerettem volna. De hadd mondjam még el azt a másik két dolgot, tehát hirtelenség, jelentőség, és van egy harmadik, illeszthető legyen az evangéliumba. Ez nagyon fontos, ez a legfontosabb. Tehát ha neked van egy Isten tapasztalatod, és ez nem illeszthető az evangéliumba, akkor vigyázz, az nem onnan jött, hanem egész máshonnan, onnan a balfenékről, ahol a sátán praktikái közelítik meg az embert. Szóval vigyázni kell ebben. Nagyon félre tudja vinni az embert, hogy azt hallottam, hogy a jó Isten nekem ezt mondja. Aztán szóval le kell vizsgáztatni, illeszthető legyen az evangéliumba, mert a kinyilatkoztatás az lezárult Jézussal. Nem akar többet mondani Isten nekünk. Az egyház az megtanítja, vagy megmagyarázza azokat a dolgokat, amik a evangéliumban vannak, de nagyon kell vigyázni.
Te mondd, a te orvostársadalomban elfoglalt megítélésed, az szerinted milyen? Ugye volt egy fél mondatot, hogy a hit és a tudomány szerinted teljesen összefésülhető. Mondjuk úgy, hogy vannak hasonlóan nagy tudású professzorok, akik nem feltétlenül így gondolkodnak, és lehet, hogy ezt kizárják. A te esetedben például általában mivel találkozol?
Megmondom őszintén, nem tudom. Szóval sok gratuláció érkezik, ez kétségtelen. Általában nem a vezetőktől kapom ezt, de azért ez azt sem mondható, hogy még nem gratulált nekem egy ilyen mondjuk kér professzor, de mondjuk inkább én azt hiszem, hogy a hétköznapi mezitlábas orvosoknak nagyon nagy szükségük van Istenre, mert nagyon fárasztó és veszélyes szakma, különösen azok, akik az élethalál közelébe hoznak döntéseket, és ottan nem tudsz más csinálni sokszor, csak térdre esni, mert nincs, látod a hihetetlen korlátaidat, és az, hogy mennyire porszem vagy mennyire a porszem a tudásod. Mindig szoktam mondani, hogy így a sziámikre kapcsán is az jutott eszembe, hogy a Jóisten nem feltétlenül a legalkalmasabbnak tűnőket választja ki ilyen adott esetben nagy feladatra, hanem az alkalmatlanokat teszi alkalmassá. Nekem se olyan az idegsebészeti karrierem, bár voltak innovációim kétségtelen, meg voltak díjak, de ezt álmomban nem gondoltam volna, hogy engem egyszer egy ilyenre hív meg, a Jóisten, hogy egy ilyen őrületesen nehéz műtétbe belevágjak, amikor tudom azt, hogy vannak nálam sokkal jobbak a sziámi szétválasztásba is. Szóval ez egy nagyon fura dolog, de hogyha az ember képes arra, hogy mélyen imádkozzon, úgy mindent feladva, akkor nagyon komoly intuíciókat kap, és utakat kaphat, amivel átverekszi magát a bajokon, kreatív ötletekkel, innovációkkal.
De találkozol olyannal is, aki legyint? Például mindenre? Orvostársról beszélek.
Hát persze. Hát sőt, olyanokkal is találkozom, hogy mondjuk azt mondja, hogy én mondjuk azért mondtam el neked ezt a gyerekem halálával kapcsolatos megélt tapasztalataimat, mert én ezzel akarok feltűnősködni.
És akkor mit éreztél? Bántott? Fájt?
Nem szabad. Na itt látod, ez nagyon jó kérdés, amiről az elején beszélgettünk, az ego. Abban a pillanatban, hogy bánt, akkor már az egómat bántja, nem pedig a Krisztus hitemet. Vagy mérhetetlen exhibicionizmussal vádoltak, vagy milyen vallásos bolondőrült, hát ilyen sokszor.
Sokszor elér. Van?
Hát persze, hát ilyen van, hát de hát miért ne lenne, hát ez nem, de nem, tényleg nem kell vele foglalkozni.
Soha nem is foglalkoztál?
De pontosan, amikor az embernek azért van, amikor az ember mérges lesz, de akkor mindig előbb-utóbb megimádkozza.
De az például egy hívő embernek felmerül az a fejében, hogy lehet, hogy van, amiben például egy ateistának is ilyen tekintetben lehet, hogy igaza.
Hát még jó, hogy. Hát hogyne? Az ateizmushoz marha nagy bátorság kell különben, és az miért? Hát a ateistában ugyanúgy benne él az Isten lelke, csak ő nem ismerte fel. Ennyi, de hát ugyanúgy, de persze, nagyon jót mondasz. Tehát ezért nincsen probléma. Az ateista tudós ugyanolyan nagy találmányokat hozhat létre, mint a hívő tudós, mert amikor ő mélyen gondolkozik, mélyen meditál, vagy használ, az biztos, hogy mindenkinek el kell indulni egy belső útra, hogy jöjjenek ezek az innovációk.
Volt is olyan.
Ugyanahhoz a Krisztushoz megy, akiről de ezt nem tudja, de a muszlim se tudja, meg a hindu se.
Volt is, vagy van is olyan nagy tudású orvosprofesszor kollégád, aki például egész máshogy látja a világot, nem hisz Istenben, ateista, és mégis tudtak együtt dolgozni nagy célok érdekében?
Hát persze, hogy voltak. Hát voltak, persze, hogy voltak.
Ez igen. Soha nem okozott problémát munkakörülmények, munkavégzés tekintetében.
Nem, de amióta mondjuk én így járom ezt a megtérés utat, azóta én végül is osztályvezető főorvos lettem, tudod, és mondjuk, de hát úgy látom a szakmabelieken, meg látom a külföldieken. Tehát sokszor van ilyen, tehát nemzetközi kongresszuson, amikor kirobban egy vita, mert mondjuk adott esetben volt ilyen, hogy elmondtam ezeket, mondtam egy pár dolgot, hogy hogyan segített az Úr Jézus, vagy a szűzanya, ebbe is akkor látom, hogy nagyon dühösek voltak, és nekem támadtak, meg kimentek.
Volt, aki kiment, fölállt, és kiment.
Is volt, de az akkor van, hogyha az előadás elején mondom, de ezt megtanultam, hogy nem ott kell mondani, hanem a végén, mert akkor a végén kell erről tanúságot tenni. Tehát van, hogy ellenséges hangulatot vált ki. A tudományban ez nem komfort, pedig Krisztus a tudományt is megváltotta. Hát miért? Ugyanúgy, mint a élet minden részét, és 1500-ban vagy 1600-ban ez nem volt probléma. Akkor a tudósok azok mélyen hívő emberek voltak. Aztán jött a csavar, mondjuk így a felvilágosodás után, és a tudomány elhagyta szolgálati őrhelyét, és nem engedi át az evangéliumi szűrőn a saját dolgát, a saját metodikáját, pedig nem mond ellent, semmit nem mond ellent a keresztény hit és a tudomány egymásnak.
Mond olyan értelemben időnként tartasz-e önvizsgálatot, hogy biztos-e, hogy az én intellektuális munícióm e tekintetben megalapozott. Minden, amit állítok, az kiállja mások számára is adott esetben az igazság próbáját. Tehát ezek olyan erős és markáns állítások, különösen egy ilyen területen, mint a tudomány, hogy az embernek sokszor önreflexívnek kell lenni, és folyamatosan nem árt megkérdőjeleznie magát. Te ezeken a teszteken folyamatosan végigfuttatod a szavaidat minden egyes, mondjuk nagy tudományos konferencia előtt?
Igen, én azt kell ehhez kiegészítésként mondanom, én személyes megtapasztalásokról beszélek. Én, mint tudós, mint teológus és mondjuk természettudós, én nem vagyok képzett abba, hogy a teológia és a hitnek a fúzióját vagy kapcsolatát analízisszerűen, tudományos analízis alá vessem. Én csak egy egyszerű tanúságtevő vagyok, a tanúságtétel pedig az, amit te személyes tapasztalatként átéltél, belső tapasztalatként átéltél. De ezt is nagyon kell, nagyon jó, amit mondasz, mert kaptam rajta magamat már, hogy annyira akartam, hogy úgy egy kicsit, nem nagyon, de még belecsúsztattam. Nem kell. Nem kell. Elég az, amit megtapasztaltam. Elég azt mondani. Nagyon kell erre vigyázni. Hajlamos az ember fölülni ilyenkor egy robogó vonatra, és na, még szebbet mondani, na, még tegyünk valamit a Jóistenért. Nem kéri. Azt kéri, hogy amit te megtapasztaltál, azt közreadhatod, de egy büdös hanggal, ne többet.
Neked a tudományos innovációit tulajdonképpen csak és kizárólag, kivétel nélkül Isten is ugallatra születtek? Tehát köze volt az imához?
Így van, pontosan. Az első kettő, amivel mondjuk így nemzetközileg is mondjuk elfogadtatásom volt, az rózsafüzér imádságba jött, és ez az utóbbi, konkrétan a Siami ikrek kapcsán ez a sok-sok innováció, meg általában ugye ez maga, ez a bonctermi, állandó bonctermi munka, ehhez már nagyon kötődik a Jézus ima.
Mert ugye te majdnem minden nap töltesz egy órát.
Nem, majdnem, minden nap. Ma is ott voltam, igen, minden nap.
Hétköznap.
6-tól 7-ig. Engem 6-tól 7-ig meg lehet találni a Honvéd Kórház bonctermében.
Reggel 6 és 7
között. Ott mindig megtaláltok, igen. Hát jó, természetesen, ha szabadságon vagyok, akkor nem.
De
vagy.
Pontosan mi történik? Ilyenkor te a saját képességeidet fejleszted?
Azt fejlesztem, meg most már vannak tanítványok az ő képességeiket. Tehát elképzelünk műtéti, legnehezebb műtéti helyzeteket, agysebészetbe, gerincsebészetbe, azt modellezve friss halotton megcsináljuk ezeket a műtéti helyzeteket. Ugyanígy úgy készültem fel, legalább egy 300 műtéttel készültünk föl a Siamikrek szétválasztására. Bár nem volt ott, nyilvánvaló nem boncolunk Siami ikreket, mert nincsenek, hála Istennek mondjuk, azért mégiscsak azt kell mondani, de megtaláltuk azokat az anatómiai helyzeteket az elhunyt friss agyakon, amik majd hasonlóak lesznek, ott ilyen anatómiai részhelyzetek, tehát volt elegendő munka.
Egyébként hogy látod magad mondjuk 10-15 év múlva? Van ilyen tekintetben neked bármilyen jól körülhatárolt célod, perspektívát saját magaddal kapcsolatban?
Nincsen semmi, mert én megpróbálom az életemet úgy élni 23 éve a megtérésem óta, hogy amire Jézus hív, én azt csinálom. Lehet, hogy holnaptól egész másra fog hívni, mint mondjuk az idegsebészet. Mert például, mit tudom én, a munkahelyen valakinek nem tetszem felmondani. Mert szóval annyi minden történhet velünk. De az biztos, hogy mindig megadja, tehát mindig meg kell keresnünk a hívást. És akkor is, hogyha 85 évesen döglődünk, és nagyon betegek vagyunk, akkor is van hívás, akkor lehet, hogy arra fog hívni, hogy imádkozzam az unokáimért, vagy éppen még a gyerekeimért is szoktam, mert még van miért imádkozni értük is.
Ilyen értelemben semmilyen félelem nincs a jövővel kapcsolatban benned.
Tehát ha tisztán most ilyen nagyon letisztult állapotban beszélgetünk, és ez egy nagyon jó hatással van rám ez a beszélgetés, mert avval, hogy elmondom neked, avval erősödik bennem, azt kell, hogy mondjam, hogy nincs félelem. Például készülünk Nigériába, most megint a misszióba, mit tudom én, hogy mi lesz ott Boko Haram, vagy remélem nem lesz semmi, azért remélem, hogy nem lesz semmi, de annyi minden változhat, de mindig azt kell keresni, hogy az a belső hang. Tehát itt, de azt el kell fogadni, hogy Jézus az nem ott van valahol a felhők fölött, ismeretlen Isten, meg ilyen blablák ezekben, ezeket nem szabad elhinni, hanem ott él bennünk van, köztünk van. Tehát én egy kapcsolatban lehetek vele, egy párbeszédes megragadottságban, hogy a szűzanyával is, mondjuk vagy olyan Szent Háromság egy Istenben, a Szentlélek által, és az megfogja a mély imádságban, megadja nekem azt, hogy na fiam, András, merre menjél tovább, hogy a végén a vizsgán azért átmenjél.
Nem először beszélgettem Csókai Andrással, de ennyire őszintének talán még soha nem hallottam. Bár szavai olykor meghökkentőek, vitát generálhatnak, egy valami biztos. Az orvosi hivatás egyik legnagyobb felforgatója Magyarországon. A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek valamiben, nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. A következő epizódban újabb hazai úttörőt ismerhettek meg. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel az Apple, Google és Spotify podcast lejátszókban, vagy ott, ahol épp hallgatsz minket. Kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. Az epizód szerkesztője Regényi Eszter és Zsille Sára, a főszerkesztő Neizer Anita, a gyártásvezető Krögerdia, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard. Én Kodarkai Endre vagyok. Legyetek felforgatók ti is!
Beaton Studio.
A Volvónál hisszük, hogy a biztonság ma már nem értelmezhető a fenntarthatóságtól függetlenül. Ezért vállaltuk, hogy 2040-ig teljes mértékben klímasemleges és körforgásos vállalattá válunk, és hogy felelős, etikus üzletvitelünkkel hozzájárulunk egy igazságosabb társadalom létrejöttéhez. A fenntartható jövő közös ügyünk, amiért együtt kell dolgoznunk. Forgassuk fel együtt a világot a megteremtése érdekében.
Ez egy Béton Podcast.